A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg. Mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő az olcsó sör szagától. Eleged van már
egy az a mit világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. És bátor egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal. Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Kiugrunk Óbudára, működik ott elég régóta egy ikonikus, egy kult hely, ahol nem sokára világzenei hét lesz, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szerbusztok, hello mindenki!
Még mielőtt nagyon belecsapunk ennek a bizonyos hétnek a fejtegetésébe, te azért eléggé belástad magad, és akkor kezdjük irányodból ezt a beszélgetést a kommunikáció világában. Hogyha az elmúlt éveket veszem, akkor a fontosabb zenei, vagy sport, vagy kulturális projektek valamilyen szinten kötődnek hozzád.
Hát sport az nem egyébként, az egyedül nem, de hogy Veszprémben dolgoztam az Európa Kulturális Fővárosa programon, pályám elején egyébként a Zöld Pardonban, itt a hajó szomszédságában, úgyhogy jó volt itt átsétálni a Goldman György téren. Ezen felül egyébként a Lupa Strandnak dolgozom még nagyon sok helyen igazándiból. Én nagyon szeretem ezt a kulturális szektort, ez nagyon jó világ. Itt az emberek jól érzik magukat, és megvan a munkának a gyümölcse.
Majd mindjárt beszélünk erről a bizonyos kulthelyről, a 2000-es évek egyik meghatározó helye volt itt a Petőfi híd tövében, a ZP, ahol állítólag a konyhán is szocializálódtál. Azért hoztam be a sportot, mert amikor kulturális főváros Veszprém Balaton volt, akkor ott azért voltak sportprogramok egyébként, tehát hogy mindenféle biciklis cuccok a Balaton felé.
Igen, igen, volt egy Tour de Hongrie verseny, abban közreműködtünk. Ezen már nem dolgozom egyébként, de egyébként 2026-ban Veszprém és a Balaton az Európa sportrégiója, ezt jóta tudjátok, tele van sportprogramokkal az egész régió, úgyhogy érdemes így meglátogatni.
Hogy jött neked a kommunikáció, Gergő?
Hát...
Visszamehetünk az idő kezdetéig?
Persze, visszamehetünk. Valójában egyetemválasztáskor egy ismerőse mondta, hogy tud egy helyet. Ez ahogy lenni szokott a tudatos pályaválasztáskor.
Az, igen.
Ez egyébként a Havas iskola volt, a Szegedi Tudományegyetemnek a Budapesti Média Intézete is. Én nagyon szerettem ezt az egyetemet, tehát nagyon jó osztálytársakkal, évfolyamtársakkal, meg tanárokkal áldott meg ott a sors, az jó volt.
De nem volt ilyen tervezett pálya annak idején, 14 éves korodban, hogy akkor én mindenképpen nem tudom, magas építőmérnök szeretnék lenni. Egyszerűen csak mondták a srácok, akikkel együtt focisztál, hogy menjünk el a kommunikációra, nem kell sokat tanulni, büfészak, majd lesz valami.
Nem volt büfészak egyébként, de élveztük, azt nagyon jó volt. Nem volt ilyen tudatos tervezés, de örülök, hogy ez lett.
Elvégezted? Nehéz volt belekeveredni ennek az egésznek a mélyébe?
Hát akkor azért már szerintem volt ennek itthon kultúrája, voltak ügynökségek, szakemberek, PR-esek, public relations-zel foglalkozók. Szerintem onnantól kezdve terjeszkedett ez ki, amikor az emberek, meg a cégek már megengedhették, hogy felvegyenek ilyen embereket, akkor ez így meghatványozódott azért.
És neked hogy jött? Említetted, hogy a ZP-ben szocializálódtál, egyből oda mentél a Zöld Pardonba, ami manapság már nem működik, egy-két nem tudom, még maradványt lehet talán látni, de hogy az egy nagyon régi hely volt. Ott kezdted?
Nem, egy rendezvényügynökségnél, és akkor ilyen ismerettség útján kerültem a Zöld Pardonba, és az életem egyik legjobb időszaka volt.
Ez ott is kommunikációval foglalkoztál.
Igen.
Ott azért nem volt nehéz, mindenki tudta, hogy mi az a ZP, tehát hogyha nem csináltatok volna semmit, akkor is tele van hétvégenként.
Igen, akkor teljesen más időket éltünk. Most már több száz posztot kell írni egy programról, meg nem tudom, fotózni kell, videózni kell, külön tartalmat ide-oda, akkor Pesti Est külön számot csináltunk, meg néha egy-egy hirdetést, és jöttek az emberek.
A ZP-ről beszélünk, ami zeneileg ugye az akkori szférában egy ilyen underground hely volt. Ezek szerint akkor te magad, Hamza Gergő is egy ilyen underground figura?
Igen, én ezt szerettem ott nagyon.
Nem húcskáltatok át néha a Rióba, másik oldalra?
Én egyébként, de a riósok jöttek nagyon sokszor az ZP-ben, mert ott használták a ruhatárat, ez nem volt a Rióban.
Szóval, hogy ZP-ben kezdted, aztán utána pedig mentél tovább, és akkor most pedig egy csomó minden tartozik hozzád, mint hogy említetted. A Kobuci hogy jött? Ez most az egyik legújabb.
Igen, igen. Hát Veszprém Mitchell ismerettség útján, tehát hogy aki dolgozik így szabadúszóként, szerintem ott érdemes jó munkát végezni, mert akkor viszik tovább. Tovább. Nagyon sok kollégám érkezett most ide a Kobucibe egyébként Veszprémből, tehát újabbak, kulturális szakemberek, azok így forognak kézen közön, és akkor mindig találkozunk újra és újra.
Az imént már utaltál erre a mondataiddal, hogy akkor az még nagyon másképp működött az EP idejében a kommunikáció. Külön számot írtatok, és akkor utána két oldalas, nem tudom, hirdetés, hogy az egész arról szólt is meg is volt. Manapság, amikor nem tudom, egy akármilyen, például óbudai világzenei hétről szeretnétek egy kommunikációs kampányt csinálni, akkor már kevés egy ilyen külön szám, hogy egyáltalán létezik még Pesti Est.
Abszolút, persze. Tehát, hogy most már nagyon a mélyére kell menni a programoknak. Tehát régen azért tényleg az volt így a zeneiparban, hogyha jött egy fellépő, nem tudom, mondjuk 15 éve meghívtuk volna Natasa Atlaszt a Zöld Pardonba, elég lett volna kiírni, hogy Natasa Atlasz, és az emberek jöttek volna, és akkor vették volna jegyeket. Most már egészen kíváncsiak. Ugye internet korszakában vagyunk, most már a sokadik internet, nem tudom hány pont nullánál éppen. Szóval, hogy az emberek érdeklődnek, hogy az ő általuk választott előadó mit fog előadni, kivel jön, milyen számok lesznek. Nagyon, nagyon érdekli őket most már. Tehát, hogy az emberek így a dollár szavazatot letegyék egy program mellé, most már sokkal nagyobb munka.
Azt említetted, hogy az érdeklődők szeretnék tudni, hogy milyen számok lesznek. Annak idején, amikor elmentünk egy koncertre, vagy talán én még most is elmegyek egy koncertre, én szeretném, hogyha engem az meglepetésként érne, hogy milyen dalok. Nem akarom tudni, hogy mi a playlist. Engem lepjenek ott meg. És a mai fiatalok olyanok, hogy akkor ők szeretnék tudni, hogy akkor a koncert első fél, második fél idejében, nem tudom, ezek a számok követik majd egymást.
Hát igen, igen, igen. Egyébként nem csak a fiatalok szerintem, tehát hogy ez egy ilyen generációkon átívelő igény. Mindenki szeretné hallani a kedvenceit.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Már csak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok. Eddig voltam ébren, most a világ áll, egyetlen pillanatban együtt minden problémám. Egyre messzebb téved a lélek, alig élek, hol vagytok már. Álljatok elém, ti alhatatlanok, szeretetetlennek érzem magam. Veletek még értem senki jár, mi a félszavak itt csak nehéz patlanok, takarjatok ki majd, ha vége van. Lemegyek, feketek, keresek valami akkorát, amit a félre tolni tudnám, többé nincs korlát. Hogy gyertek, mentsetek meg, belefulladok, hogy mennyi kérdés és válaszból még mindig nincs sok. Hogy miért akarom folyton, de ha megtalál, félrehúzom a félrehúzhatatlannak itt kormány. És tépek magam mellé, világot éjjelre, reggel még alszik nálam, nézem, hogy miért tétem le. Alig élek, hol vagytok már? Álljatok elém, ti alhatatlanul, szeretetetlennek érzem magam. Veletek még értem senki jár, de a félszavak itt csak nehéz patlanok, takarjatok ki majd, ha vége van.
Fitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kobuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
Hello, hello mindenkinek.
Hogyha már említetted a Metallicát, te voltál Metallicán, Gergő?
Nem.
Ezt is kihagytuk, majd nem tudom, 3-4 év múlva jönnek megint, majd akkor megyünk. Na, Kobuci, ez egy nagyon szép sikertörténet, hogyha magát ezt a bizonyos kultikussá vált szórakozó helyet veszem, ami valahonnan a művészetek völgyéből indult, aztán mondjuk úgy, hogy meghódított Autóbudát.
Hát most már több mint másfél évtizede működik ott ebben a formában a Kobuci kert, és igen, valóban a völgyből indult. Hát ez a hős korszak, én ebben itt nem vettem részt egyébként, de eszméletlen jó történeteket hallok róla. Tehát, hogy,
miket? Milyen történeteket? És még mielőtt folytatnád, ezt most olvastam, én ezt nem is tudtam. A Kubuci az úgy benne van, ugye, a nem tudom, koncert helyszínek iránt érdeklődőknek a gondolataiban, de hogy a kolbászos buciból jön tényleg a neve?
Igen, igen, most egy városi legendát itt eltöröltél ezzel.
Én ezt nem tudtam, ezt most olvastam, hogy a Kubuci tényleg ezért?
Igen, igen, igen. Na, mert tedd még, nem kóstoltad még?
Nem.
Figyelj, hát nagyon jó egyébként, én ajánlom.
A gasztronómiával, majd a későbbiekben foglalkozunk, ami állítólag neked veszőparipát, maradjunk annál, hogy másfél évtizede működik ott a kastély udvarán az a bizonyos hely.
Igen, igen. Hát nem fogom tudni felidézni ezt a történetet így pontosan, de a Ferenczi Gyuri egyébként a Világzenejétnek az egyik fellépője egy videóban egyszer elmesélte, hogy ő hogy találkozott a Kubucival ott a völgyben még. Uh-huh. Bement a helyre, ahol éppen táncház volt, hát ő már meg volt indulva, és akkor szépen fogta magát, oda ment a pulthoz, és az a hirtelen ötlete volt, hogy egy tálca pálinkát szeretne a zenekarnak és a táncosoknak, és hát nem volt tálca, úgyhogy éppen egy öt ilyen használaton kívüli hűtőnek az ajtaján szolgálta föl az embereknek az éltető nedűt. Hát egyébként ajánlom, ezt nézzétek meg, ezt a videót, ez valami eszméletlen korszak lehetett. Csak a Gyurinak így az, hogy milyen hívvel mondja ezt el, hát az is nagyon vicces.
De ez még a művészetek völgyében
igen,
volt.
Igen, igen, ez ott volt, és hát egyébként ő szerintem a kezdetektől fellépője egy a helyszínnek, úgyhogy most ez nagyon jó, hogy újra itt találkozhatunk majd vele.
Kezdetektől fellépője a helyszínnek, és akkor most még mindig ne az Óbudai Világzenei héttel foglalkozunk, hanem a felhozatallal. Azért azt lehet látni, hogy a Kubuci nem csak az idézőjelben alter szekcióra lő, hogy nálatok azért minden megfordul, tehát hogy igen, van alter, hogyha a belgát alternak veszem például, vagy nem tudom, van világzene, hogyha a Ferenczi Gyuriékat, vagy a Szabó Balázsékat annak veszem, de hogy egyébként ezen kívül szinte minden, hogyha a zenei műfajokat veszem, megfordul nálatok.
Igen, és ennek van egy tök szép evolúciója egyébként, tehát hogy ez a népi alter magyar zene teljesedett ki odáig, hogy most már a ugye ezek a zenei stílusok meg a jelentések is változtak, de hogy ami manapság már popzene, tehát ilyen alter rock pop zene, hát abból van most a legtöbb, de hát megmaradt mellette egyébként pont a kezdetek óta futó táncházunk, az minden második héten van, az nagyon-nagyon-nagyon megy, tehát több százan táncolnak ott. Én nem vagyok egy táncházba járó ember, de hát eszméletlen, hogy milyen hangulata van egyébként, hihetetlen.
A pop mennyire húzó, vagy mennyire meghatározó? Azért kérdezem, mert ugye Budapesten vannak szabadtéri szórakozóhelyek, mint ahogy a Kubuci is az, amelyek talán mondjuk úgy, hogy több ember befogadására képesek. A pop érdeklődik irántatok, vagy jönnek előadók, hogy akkor esetleg találnátok nekem egy helyet? Vagy kifejezetten ti mondjátok meg, hogy ki az, aki beférhet?
Hát nem, ez mindig egy párbeszéd, de hát persze, hogy ne vannak pop előadóink is, nyilván kevesebb, mert hát megdelik a naptár.
A számít például?
Hát ez egy érdekes kérdés, kérdezd meg őket, nem tudom. Szerintem, hogyha a zeneiségét meg a dalszövegeket nézzük, akkor nem mondanám popnak, tehát szerintem az egy míves zene, de egyébként meg populáris, tehát hogy rengetegen hallgatják, stadionokban játszanak. Igen. Tehát, hogy...
Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen kisebb, intimebb hely, mint egy akármilyen szabadtéri szórakozó hely, mert ugye azért hozzátok nem férnek be 8-9-10 ezeren.
Igen, a pad nem. Ilyen 1000 fölötti a maximum befogadó képességünk, és hát ezt szeretik benne egyébként legjobban a zenészek. Tehát ezért jönnek el hozzánk a nagy zenekarok is, mert azért néha nekik is van igényük rá, hogy ne csak ilyen óriási színpadokon lépjenek föl, hanem hogy nagyon közel a közönséghez. Azért nem biztos voltál már színpadon, akár csak így bemondóként, nem tudom, tehát hogy ennek tényleg van egy jó energiája, és ez ott így rabul ejti őket.
Amióta, és akkor most szűkítsük le a Kubucira az egészet, mert hogy korábban is csináltál nagyon sok mindent, ami nyilván rengeteg embert mozgatott meg, de hogy itt a Kubuciban, amióta te ott vagy, mi volt a legmeghatározóbb élményed egyébként? Nem tudom, valakivel egyezkedni, hogy akkor jön, nem jön, világsztárral találkozni, magyar sztárral, az ő koncertjét leszervezni, meg kommunikálni, stb. Stb.
Hát ilyen nagy találkozás az itt már nem volt, most már 20 éve a zeneiparban dolgozom, úgyhogy már szerintem mindenkit láttam. Ilyen meghatározó élmény, szerintem volt egy koncertnek a vége, ez Chantel, biztos hallottátok, ismeritek már, egy bukovinai német származású, vagy fordítva, bocsánat, bukovinai származású német ajkú énekes, egyébként egyetemi tanár, ezt nem is tudtuk, és hát neki volt nagy sláger egy csomó, tehát diszkó-diszkó partizáni, meg minden itt is játszottátok nagyon sokat, és hát azt gondoltuk, hogy igen, hát jön ő, hát tök jó, hát eljátsza a slágereit, lesz egy koncert, az emberek szeretik és élvezni fogják, hát annak a koncertnek a vége az egy teljes őrület volt, tehát fölvittek a színpadra legalább 10-12 embert a színpadról, vagy a tánctérről. Uh-huh. Hangszereket adtak nekik, pesgőt locsoltak. Egy ilyen 20 órás olyan end show volt, hogy hát egy nagy fesztivál is megirigyelni. Tehát tényleg ott minden kéze megment agyilag. Nagyon jó volt.
Hogyha kilépünk a Kobuci bűvköréből, és az eddigi zenei, vagy fesztiválos, vagy akármilyen kommunikációs pályádat veszük, akkor mi volt a legnagyobb rácsodálkozás? Mi volt a legnagyobb élmény, amivel valaha találkoztál? Akivel valaha találkoztál? Amilyen koncertet szerveztél? Folytathatnám a sort.
Hát... nyilván a személyes kedvencek. Tehát az, annak nagyon örültem, amikor DJ Crash volt a Zöld Pardonban 200 forintért. Ezt egy kicsit később egyébként az akváriumban is dolgoztam, ott is meg tudtam nézni. Nagyon szerettem a Richard Dorfmeistert, meg a Peter Krudert, őket is láttam többször így, meg találkoztunk is. Rengeteg ilyen volt egyébként. Tehát, hogy én így mázlista vagyok, mert akiket így hallgattam így fiatalon, azokkal így 10-15 év után találkoztam, és akkor milyen jó pofa volt így látni őket így a színpad széléről.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. I played on the East Coast with my friend Little Jay. He put a summer too, which was a big dream for me. We traveled all the time, more than 6,000 miles. Driving to the days, sometimes through the night. I've been in Louisiana, I've been to Memphis, Tennessee. Way down in the Delta, I picked cotton on the fields. I made it to Tarawilla and Clarksville where the blues were born. To the lonesome grave of Sonny Boy and the great Muddy's home. That's the feel I'm looking for. Had a Mississippi River as I'm walking on the lake, blowing my blues harp, not worrying where I'm headed. I step on a ferry and mound. Oh Lord, they are clubbing up my legs. Biting the haggard off me, so I throw away my pants. One night on a busy street makes you never wanna quit these blues. People from all over the world get along just fine. I will always remember the sweet Memphis song.
Rádió. Kulturfitness Szani Rolanddal.
Come a little closer, oh my dear, close enough to whisper in your ear. I wanna tell you something about the time we used to have. You were always kind and so, so sweet, and I barely not flip from your heat. There was something mentioned in the air with you, but not anymore. You're the type of guy that is hard to find. You leave me high and dry, and I act so blind. And the circle never ends. I'd rather let nothing depends on you anymore. You made me feel so, you made me feel so blue. It's up to you. Find the light, find the light, find in the sky.
Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Kubuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Hello mindenkinek.
Én mindig csak annyit mondok, hogy Kubuci, de hivatalosan ez kert, hozzá kell azt tenni?
Igen, igen, az a teljes neve.
Jól van, és ott nálatok a kastély udvarán működik, pontosabban Óbudán az Écsi kastély udvarán működik.
Igen, igen, hát egy ilyen kis elvarázsolt kert hangulata van.
Szoktatok oda bejárkálni, vagy egyébként ott van az irodátok bent, nektek a kastélyban?
Van ott iroda, igen, és rendszeresen vagyunk ott, jaja.
Forduljunk rá gyorsan arra, ami a beszélgetésünk indító témája, ez pedig az, hogy immáron sokadik alkalommal kerül nálatok megrendezésre az Óbudai Világzenei Hét. A világzene az elég sok mindent jelenthet, itt ezt azért szűkítsük le egy kicsit, tehát hogy a világzene az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor nem tudom, Dél-Afrikai Köztársaságból jön egy zenekar, és akkor ők is világzenét játszanak, hanem hogy itt a térségben.
Hát én nemrég tudtam meg egyébként, hogy ez egy műszó, egy ilyen 10 éve alkották meg zeneipari szakemberek, volt egy konferencia, és akkor szerették volna ezt így kategorizálni, és ők végső soron, hogyha jól emlékszem, akkor az összes olyan zenét besorolták, ami népzene, de határokon túl is érdekes, érvényes, úgyhogy gyakorlatilag minden ilyen népi zene, ami így át tud lépni a határon, az igazán a világzenének számít.
Ami nálatok meg fog most jelenni, az a mediterrán térség, valamint a közel-keleti térség, valamint a balkán zené, hogyha jól mondom, és gondolom, hogy a magyar világzene, illetve a népzenei hatások is elkerülhetetlenek.
Igen, igen. Egyiptom az nem tudom, hova tartozik, az közel-kelet?
Hát az közel-kelet.
Akkor jó, igen, igen. Igen, ezt egyébként mi úgy szoktuk így magunk között mondani, hogy ez a featuringek fesztivál, ilyen szép magyarosan, festiesen szólva. Tehát amikor egymásra ható emberek, stílusok, együttműködések vannak a színpadon, itt nagyjából minden napnál ez megvan, úgyhogy ez egy ilyen fesztivál, ahol egymásra hatnak emberek és stílusok.
Egyébként azon gondolkodom közben, mindjárt beszélünk majd az előadókról, hogy egyébként akár Észak-Afrika is lehet, közel-kelet, Észak-Afrika van az a kettő
közül. Írjátok meg kommentben.
Igen, köszönjük szépen. Szóval, hogy 22-től 27-ig nyilván teljes a lista, pontosan tudjátok, hogy ki mikor fog fellépni, nem fog elkésni, megvannak a riderek, kik jönnek.
Ez egy olajozott képezet, így van. Egy kertmozival kezdünk, ez egy tök szép régi hagyomány, ez egy 8. éve megrendezett ilyen fesztivál, és idén a Netti Sanyi című filmet fogjuk vetíteni, ez Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a filmje, és hát egy kalotaszegi prímást mutat be az ő életét, hát ez egy portré dokumentumfilm. Érdemes megnézni egyébként ezeket, tehát hogy hallod ezeket a szavakat, és nem biztos, hogy ez mindenkibe így egy ilyen nagy igényt teremt, hogy hát akkor egy prímásról megnézek egy dokumentumfilmet, de hát elképesztő történetek vannak benne, és tényleg olyan szegleteit ismered meg így a világnak, amit egyébként soha.
Kertmozival kezdtek. Aztán ez mindig szokott egyébként lenni. Táncház is mindig szokott lenni, meg előadók is mindig szoktak lenni. Folytassuk az előadókkal. Az előadók nem mindig ugyanazok.
Sőt, minden évben cseréljük őket. Szerencsére széles a választék. A második napon egyébként egy szintén ingyenes programmal indul így a zenei program. A Mordály lép föl, és Nové Soma meg ifjabb Csóri Sándor közös produkciójával indul ez a hét. Ezt mi nyílt napnak hívjuk. Ez egy tök érdekes ilyen zenei leágazása az ilyen folknak Magyarországon. Itthon egyébként szerintem, vagy hát minden nemzet próbálja a saját zenei örökségét feldolgozni, behozni így a mai hatásokat. Déva, Anima, Sound System sorolhatnánk, tehát rengetegen vannak. És hát a Mordály és a Nové Soma, meg a Csóri Sándor ezzel próbálkozott, hogy az ilyen 60-as, 70-es években a folkot és a rockot összehozni próbáló ilyen irányzatokat játsszák újra. Hát nagyon érdekes, nagyon, nagyon jó hatások vannak benne.
Menjünk tovább. Említetted már, hogy van egy legenda a Kobucival kapcsolatban, és Ferenci Gyurival kapcsolatban. És akkor most Ferenci Gyurit nem véletlenül említettem, mert hogy ő is érkezik az Óbudai Világzenei hétre idén.
Igen, igen, ő a pénteki napon lép föl. Hát ez egy kis minifesztivál lesz egyébként 4 zenekarral. Tehát ez az ő ilyen holdudvara. Igazándiból ő nem játszik az összes zenekarban, de hát az ő baráti körre, a zenész barátai lépnek föl. Nagyon érdekes zenekar nevek vannak benne, nem mondom el az összeset, de a Boldog Rezignációt mindenképpen kiemelném, az nagyon tetszik.
Valamikor egy olyan jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt említettél egy nevet, hogyha azt ki kellett volna írni, valamikor nem tudom, még a Zöldparton idejében, akkor az pont elég is lett volna, igen, és mentek volna az emberek.
Igen, igen, Natasha Atlasról van szó, hogyha jól tippelek. Hát ő egy belga egyiptomi énekesnő. Alanyi jogon simán világsztár, tehát hogy tényleg olyan helyeken és olyan sztárokkal lépett föl, amik hát elképesztő tényleg, tehát a Royal Albert Hall-tól kezdve az egyiptomi piramisok lábáig ő mindenhol zenélt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljön most hozzánk. Talán egyébként ez az egyiptomi fellépése az egyik leghíresebb, hogy Jean-Michel Jarre-ral zenélt, tehát hogy tényleg neki volt Sting-el is száma, voltak feldolgozásai, tényleg egy ilyen ikona ennek a szcénának. Sex és New Yorknak volt a filmzenéje, a Hulknak, Tehát, hogy tényleg ő azért így mindenben benne volt, és benne van így a mi zene.
Egy-két előadót tegyünk még ide, aztán majd foglalkozunk egyéb témákkal, az Óbudai Világzenei héten kívüli témákkal. Magyarok közül egyébként szerintem azért időről időre, vagy szezonról szezonra megfordulnálatok a Budapest bár is.
Igen, igen, hát ők rendszeresen visszajárnak. Ők azért tudnak ilyen sokat jönni, mert mindig más vendégeket hívnak, és sose lesz unalmas. Egyébként sem unalmas, tehát ez egy nagyon élő, izgő, mozgó zene, de hát az, hogy mindig más vendéget hívnak, az egy ilyen hihetetlen frissítés minden egyes alkalommal. De hát most a Budapest Klezmerbennel lépnek föl, ami egy ilyen, hát ez egy ritka alkalom, és gyakorlatilag egy első alkalom arra, hogy egy ilyen nyitott, könnyű zenei helyszínen mutatkoznak együtt. Tavaly volt egy koncertjük a zsinagógában, és óriási siker volt, úgyhogy most is ezt várjuk. Szerencsére azt tudom mondani egyébként, hogy a zsinagógának a főkántora is ott lesz a koncerten, úgyhogy mert ez nagyon izgalmas lesz.
Robi és Fegyő együtt a színpadon?
Igen, 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 igen. Pontosan lesznek közös számok is, ja.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci Kárt kommunikációs menedzsere Hamza Gergő. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Vársz, belülről jön el az igaz világ.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kubuci Kert kommunikációs menedzsere. Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Gergő.
Hello, hello.
Egyébként gördeckával, így meglett férfi létedre, nem férsz tőle, hogy térd, sípcsont, könyök törik?
Nem, még sose volt ilyen szerencsére, úgyhogy remélem így is marad.
Említettem már valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy kicsit majd átmegyünk a gasztronómia irányába is, mert hogy ez neked, hogyha nem azzal foglalkozol éppen, hogy akkor kommunikálok, akkor, vagy kommunikációs, nem tudom, leíratokat, röpiratokat, akármiket szerkeztek, akkor szívesen beállsz a konyhába, és elkészíted magadnak azokat, amiket talán már valahol kóstoltál.
Hát ez a legjobb hobbik egyik, ezt mindenkinek ajánlom. Nem, tényleg egy jó dolog főzni, jó dolog így másoknak enni adni, de én egyébként azt az elmélyülést szeretem benne, amikor van valamilyen íz, amit így szeretnék én is újra alkotni, kóstoltam valahol, és akkor azt így ki lehet találni, hogy az hogy legyen.
Szűk órával ezelőtt mondtad, hogy amikor egyetemválasztás volt, akkor mondták a srácok, hogy akkor próbáljuk meg ezt. A főzés az hogy jött az életedbe? Azt is mondta valaki, vagy az csak úgy magadnak?
Ja, nem, az véletlen volt, mert vagy hát véletlenek nincsenek ilyen szempontból, de hogy nagyon szerettek enni, és nyilván mindenki szeret finomakat tenni, de hogy fiatalon azért nincs így pénzed, hogy beülj valahova mindig, és akkor rájöttem, hogy igazándiból, hogyha így én akarok jókat tenni, úgyhogy nem anyám főzi, akkor, akkor sajnos meg kell, hogy tanuljak, és ez segített, jó volt.
Család, a legkisebb tagjai mit szólnak ahhoz, hogy apa néha főz?
Ó, nagyon kedvelik.
Szokták mondani, hogy akkor most paprikás krumplit kérek, hát, most nem tudom, garnélás rizottot kérek?
Hát nem tudom, tini lányok már, úgyhogy inkább csak a nem tudom, tehát ez a lepjen meg apa.
Volt egy ilyen interjú, vagy van még mindig egy ilyen interjú valahol az interneten, hogy azt említetted, ez egy nagyon szép allegória szerintem, hogy a főzés az kb. Olyan, mintha az ember egy akármilyen kommunikációs kampányt tervez.
Igen, egyébként ez abszolút így van. Ja, ez bennem is van mindig a munka közben is, meg főzés közben is, tehát ez egy jó analógia, mert hát el kell készülni határidőre, rendbe kell lenni a dolgoknak, melegen kell tartani, azt le kell hűteni, tálalni kell, ez működik így, igen.
Ezzel majd a későbbiekben talán még foglalkozunk, ha belefér, ha nem, akkor pedig itt függesztettük fel a témát. Viszont Óbudai Világzenei 7-22-én kezdődik, és 27-ig tart, ha minden jól megy, ugyebár. Rydereket megkaptátok? Már pontosan tudjátok, hogy akkor ki mit szeretne? Vannak különleges kérések?
Na, nincsenek, nem jellemző ez most már manapság. Vagy a nagy sztároknál biztos, a Metallicáit lehet, hogyha átnézed, akkor lehet, hogy lenne. Itt már nincsenek, ez nem az a...
Nagyon sok emberrel dolgoztál már együtt, vagy szerveztél kommunikációs kampányokat. Mi volt a legkülönlegesebb kérés, amivel találkoztál valaha is Ryder tekintetében?
Én nem találkoztam ilyennel őszintén. Tehát, hogy nekem mindig az volt a tapasztalatom egyébként, hogy a nagy sztárok azok általában alázatos emberek, akik zenélni szeretnek, fellépni, előadni az ő művészetüket. Igazándiból nagyon jó volt minden ilyen találkozás. Volt egy ilyen megélés, amikor jött először a DJ Crash, ő, nem tudom, sokan tudják róla, hogy ő Yakuza mafiában képviseltette magát először így a zanai ipar helyett, és hát azért így tartottunk tőle, hogy Jézus Mária, mi lesz ezzel itt? És hát nagyon-nagyon kedves ember volt ő is egyébként.
De az lett volna szép, hogyha úgy érkezik a Ryder, hogy akkor az öltözőbe három katanát szeretnék kérni, és egy üveg japán viszkit.
Igen, igen.
De hát ilyen nem volt. Azt hittem, hogy majd ilyen, nem tudom, legendák lesznek, amiket elmesélsz, hogy ilyen meg olyan történetek vannak, de hát semmi nem történik akkor.
Nem, hát mondom, a nagy sztárok azok alázatos emberek, szeretnek zenélni.
Na térjünk gyorsan vissza oda Óbudára, mert hogy kezdődik nem sokára ugye az Óbudai Világzenei Hét, ami már a 8. alkalommal került át megrendezésre. De ezzel együtt nyilván a szezonnak nálatok nincsen vége, sőt, most kezdődött, nyilván pontosan tudjátok már, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, tudjátok már, hogy mi lesz a következő 2 hónapban, 3 hónapban?
Egészen pontosan, október közepéig tudjuk egyébként. Hát nálunk szerintem tényleg mindenki megfordul a magyar zeneiparból, aki teheti. Nyilván nem minden évben, mert hát más-más koncertprogramban mozognak így évente a zenekarok. Akiről így szívesen beszámolnék, hát nagyon sokan vannak, úgyhogy jó sokat ki fogok hagyni. Az Esti Kornél lesz most 20 éves, ők egy dupla koncertet adnak, az első koncerten az első 10 évet adják elő, és a másodikon meg a második 10 évet. De ugyanilyet fog csinálni a Blaha Louisiana is, sikerült kimondanom, és ők is az első koncerten az első korszakát idézik meg a zenekarnak, és akkor a másodikat. Tehát ez nagyon érdekes, hogy így jött ki, szerintem nem is tudtak így egymásról. Nagy kedvencem most már évek óta a Lovasi 360. Itt ugye a Lovasi András énekes dalszerző teljes munkásságát a színpadra viszi, ami egyébként a Kubuci táncterének a közepén van, és körbeforog a gitárjával, ez egyszer gitárral történik ez a koncert, és hát az összes sláger ott szokott lenni, mindig változik, de egyébként nagyon eszméletlen jó atmoszférája van.
Még mielőtt mondanád, hogy, vagy elmondanád, hogy milyen különlegesség lesz még a következő hónapban, azelőtt erről a 360-ról nekem, nem tudom miért jó, hát azért kicsit nagy az ugrás a két belefetszölt, nem tudom, pénzmennyiség között, meg a helyszín között is, hogy erről a 360-ról nekem a Las Vegas-i szfér jut eszembe, ami egy kicsit másabb, de ott is 360-ban történik minden.
Hát igen, igen, szerintem ez egy fricska is egyben. Jól érzed. Tehát szerintem a Lovasi szokta egyébként így mindig a videóiban, meg nyilatkozataiban mondani, hogy ez egy aréna koncert. Hát biztos ő is ebből inspirálódott, de aréna, ahogy Lovasi szereti, szerintem úgy.
És akkor, mint ahogy említettem, van még valami különlegesség, és van egy kultegyüttes, ami hát elég régóta, évtizedek óta működik Magyarországon, hogyha ők megjelennek valahol, akkor ott kőkövön nem marad, és akkor a susokós bemcsik is előkerülnek, és volt is, és lesz is koncert, hogyha minden jól megy.
Igen, igen, hát ez a belga zenekar, aki nem találta volna ki. Lesz most egy dupla koncertjük egyébként, de nem erről van szó, hanem szerintem egy nagyon régi vágyuk fog most megvalósulni, egy gyerekkoncertet fognak tartani, Aranyos kis gyerekkoncert az a neve, és hát gondolom a dalszövegek nagy részét pusztán erre az alkalomra átírják. Ez egyébként július 5-én lesz vasárnap reggel, és akkor ide gyerekekkel lehet érkezni. Hát remélem a szülőket majd beengedik, azért nem tudom, hogy mi lesz.
Egy legeslegutolsó kérdés a végére. A Metallicát már említetted, sajnos nem voltál, én sem voltam ott. Mint hogy beszéltük azért, nagyon régóta, tini korod óta benne vagy a zenevilágában, és szereted is, és éled is a koncerteket, meg a zenét, meg ebből élsz, ezzel foglalkozol. Mi az, amit vársz egyébként? És akkor ez az utolsó kérdés. Erre az évre mi az, ami neked még ott van valahol a piramisnak, hogyha már Egyiptomról is beszéltünk a csúcsán, hogy akkor ezt ebben az évben nem fogom kihagyni.
Hát nyári szünetet, karácsonyi szünetet. Szerintem sokan vannak így a zeneiparban, hogy a pihenés az igazi kikapcsolódás, hát én is azt szoktam várni. Nyilván sok tök jó koncert van, fesztivál, mindegyiken voltam már. Úgyhogy azok most már teljesen más kategóriába esnek.
Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Sopon azt a képet, aztán mossuk fel az irodát, ezt még ma oldjuk meg tényleg. Menet közben jövök rá, hogy ez a többen szám, igazából én vagyok, egyedül csak én vagyok. Megyek, csinálom, intézem, fejem pörgök és úgy érzem, az agyamra megy, ez a királyi többes. Királyi többes! A kutyát figyük le még egyszer, ha már átszaladunk a középbe, a gyerekkel autózzunk átkötve a város legtúlsó végébe. Utaljuk azt a számlát, hívjuk át szakóink a tebédre, persze a nyaralásról is agyaljuk, viszont leghamarabb jövőre. Amit elküldik, amit kerestünk, csak a kesergésben osztozzunk. Királyi több.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal. Tartalmazott.
Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a
vagy a szegedi? Nyugodj meg, attól megnyugszol.
Imogosú.
Uszogumi.
Pontos.
Ó, magyarul.
A nyelvújítás előtt.
Magyarország szeretlek. Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
A műsor ajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Folytatódik a munka az országgyűlésben. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is. Törökországba utazik holnap Magyar Péter a NATO csúcs találkozóra. A miniszterelnököt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli megyékben ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet a napokban. Az előrejelzés szerint a kánikula a jövő hét végéig kitarthat. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben fokozódik a tűzveszély is Európában, miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta erdőtüzek pusztítanak, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás okozott tüzet. Ukrajnában pedig a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, egyelőre határértéken belüli szintet mérnek.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? I'm gonna say it to you time and time again. Oh, Casanova, no.
Baby,
Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a...
Szelemánia, különös az érzés, ami most átjár engem. A szemedet nézem, kérdés nincsen bennem. Különös a krízis, rajta a lagyalok a fejben, amikor meg nem. A lányban vagy mellettem.
Mindig ilyen lánya vártam, aki úgy szeret,
mint eddig tényleg senki más.
Mindig ilyen lánya vártam, aki úgy szeret,
és nem vár érte semmi más. Gyere és lásd a szívdobbanást, mint a derült égből a villámcsapást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szellemmánia. Ilyen a szellemmánia. Te vagy az én vesztem, az érzésben elvesztem. Mondtad, hogy nyertem, de a játszmát már elvesztettem. Emeled a tétet, lapjaimat meglested. A szívemet nyerted, remélem nem kell menned.
Mindig ilyen lányra vártam, aki úgy szeret,
mint eddig tényleg senki már. Semmi mást. Gyere és lásd a szívdobbanást, mint a derült égből a villámcsapást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szellemmánia, mindig is fajt, hogyha nem találtam a végállomást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szellemmánia. Ilyen a szellemmánia.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, két egymástól látszólag távol álló topikot próbálunk majd összehozni. Az egyik a magyar történelemmel és politika tudománnyal és gazdasággal és kultúrával kapcsolatos, a numizmatika, a régi pénzeken lényegében mindennek a lenyomata is megjelenik, a másik pedig a kortárs zene is, már itt ül velem szemben a stúdióban. Molnár Péter numizmatikus, köszöntelek, de jöjjön. Sziasztok. Na csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy a kortárs zene, amikor ezt említem, akkor nem egy ilyen klasszikus zenei műfajra, komoly zenei műfajra gondolok, hanem hogy te úgy keveredtél bele a zenei világba, hogy akkor kicsit a rock világában, két lábbal, két mancsal eléggé benne vagy.
Ja igen, hát két nagy szenvedélyem van, de azon szerencsések közé tartozom, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, tehát két szerelmem van, a rockzene és a régi pénzek gyűjtése, és most van egy érmeforgalmazó aukciós cégem, és a P-Mobilnak és az ős P-Box zenekaroknak vagyok a menedzsere, tehát mind a két szerelmem megvan.
Hogy kezdődött ez neked? Jussunk már odáig, hogy most 2026-ban itt ülünk az A38-on, és beszélünk nem sokára régi pénzekről, meg aukcióról, meg nyilván majd a zenei világról is, a különböző koncertek szervezéséről, meg, hogy ha már pénzek, akkor a régi Bélásról, a 2 forintosról, ugye, ez kihagyhatatlan volt. De hogy neked ez hogy indult? Melyik volt előbb az életedben, a zene, vagy a pénzek gyűjtése?
Nem, mindenképp a pénzek. Tehát az egész úgy indult, hogy nagyapámnak volt egy 20 hektáros földje Dél-Dunántúl, én Dombaváron nőttem föl, és az mellett van egy Alsóhetény nevű falu, ahol volt neki 20 hektár földje, és folyamatosan mindig mesélte, hogy a gőzekével ilyen nagy köveket szántott ki, több beverte a fejét a kormányba, és akkor elkezdtünk úgy, mondta, hogy eső után lehet találni római érméket, és ez valóban így volt, hogy gyerek fejem, a római érméket szedegettünk a szántóföldbe, tehát innen indult ez az egész. Aztán persze ez később már változott a dolog, mert később már bár a múzeumok ezt ugye maguk alá vették ezt a dolgot, és bűncselekménynek számított a 2000-es évektől, de addig úgy gyakorlatilag minden faluban volt 4-5 ember, aki gyűjtögette a régi pénzeket ilyen és hasonló módszerekkel.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha találtál valamit a szántóföldön, akkor nem kellett beblattyogni az első múzeumban, hogy bocsánat, itt találtam valamit, hát nem tudom micsoda, tessék már megnézni, maradhat enyém, vagy be kell szolgáltatni.
Hát ez 85-ben nem kellett beszolgáltatni, most nem tudom, lehet, hogy létezett valami papírról, hogy be kellett volna, de hogyha gyakorlatilag.
Ez kincs találás igazából.
Igen, ott fémkeresőztél egy szántóföldön, és elment mellette biciklivel a körzeti megbízott, akkor csak megkérdezte, hogy őcsi, mit találtál? És egy kicsit így hülyének nézve nézték ezeket az embereket, hogy ott bóklásznak a szántóföldön a 30 fok melegbe. De ez egy nagy szerelem volt, de az idők szavát észrevéve, tehát ezt már nem lehet csinálni manapság.
Miket találtál ott egyébként azon a bizonyos szántóföldön ott Dombóvár magasságában?
Hát a római pénzeket, főként egy 4. századi belső erőd volt, így 4. századi római pénzeket.
És azok megvannak még?
De hogy is, hát azokat már rég eladtam, tehát akkor körülbelül a szebbeket megtartottam, a rondábbakat, azokat pedig elcserégettem, de ezek már nincsenek meg. Tehát én most már gyakorlatilag Ez volt a fiatalkorom, aztán utána ráébredtem, hogy ez nem is annyira működőképes dolog, hogyha a jogi oldalát nézem, és akkor abba hagytam. Tehát most már inkább a másik oldalra álltam át, akik védik ezt az örökséget.
Szóval, hogy elkezdted méghozzá úgy, hogy akkor a földben talált pénzeket gyűjtögetted, aztán azokat nyilván eladogattad, vagy elcserélgetted, vagy akármi, de ez még nagyon a kezdete. Ahhoz, hogy az embernek legyen egy ilyen gyűjteménye, és tudja, hogy miről van szó, hogyha éppen elé tesznek egy érmét, akkor ahhoz eléggé bele kell ástia magát. A történészek egyébként hosszú szemesztereken, fél éveken keresztül tanulják a numizmatikát.
Igen, és ráadásul a történészek és a múzeumi szakemberek, nem lebecsülve a tudásukat, de ők gyakorlatilag mindent tudnak egy érméről, csak épp az értékét nem. Tehát jártam együtt tavaly előtt, vagy 3 éve elvégeztem Pécsen az igazságügyi régészet szakot az ottani egyetemen, ez egy ilyen 1 éves posztgraduális képzés volt, ahol régészekkel jártam együtt. Az igazság, hogy onnan jött, hogy én voltam helyszínelő is, tehát 20 évig gyilkosságokat helyszíneltem a BRFK-n.
Te rendőr vagy?
Voltam, nyugalmazott százados vagyok. És 2011-ben mentem nyugdíjba, és ez a kriminalisztika, meg a régészet, ez mindig is érdekelt, és indult egy ilyen szak, egy ilyen 1 éves szak. És akkor ott rájöttem, hogy a régészek azok, hogy a piaccal nincsenek tisztában, ők mindent tudnak egy érméről, hogy melyik reggel, melyik verdemester verte, jó, ez most ilyen túlzás, de a forgalmi értékről nem. Tehát ezért nem is értettem, amikor bizonyos ügyekben, amiket láttam a tévébe, hogy régészeket rendelnek ki szakértőnek, mert mindenhez értenek, csak épp az érme értékhez, ugye, és egy büntető eljárásban az nagyon fontos, és évek múlhatnak rajta, hogy az egy milyen értékű dolog volt, ami ott van a delikvensnél.
Ez egy új szeletke, amit eddig nem említettünk, hogy akkor te elkezdtél foglalkozni ezekkel a bizonyos érmékkel, aztán ott rendőr lett belőled?
Hát én akkor nem a aukciós ház tulajdonos voltam, hanem egy normál halandó, akinek valamiből meg kellett élni, és ugye mondtam, hogy ez a tínédzserkoromnak a dolgai voltak, ezek ahogy belekeveredtem ebbe az egészbe, persze később már is rendesen hivatalosan érme voltokba, vagy külföldről vettem az érméket, de továbbra is gyűjtöttem őket, de közben a BRFK-n voltam helyszínelő.
És akkor ezek szerint te rendőrtiszti főiskolát végeztél?
Hát katonatisztit, meg átképzőt.
És az hogy jött neked egyébként, hogy elmész rendőrnek?
Hú, ebben nem menjünk bele, ez megint egy érdekes sztori lesz. Kocsmárosként dolgoztam egy Dombóvár melletti faluban.
Hát hallod, eddig volt numizmatika, meg zene.
Annyira berúgtunk egy törzsvendéggel, hogy kitaláltuk, hogy holnap, ez vasárnap volt, kitaláltuk, hogy holnap elmegyünk rendőrnek, följöttünk az első vonattal. Ez megint egy nagyon vicces sztori. És határút nem ott, hogy valami dolga van. És szálljunk fel a villamosra, ott lesz mellette a kapitányság. Fél év múlva azt gondoltam, hogy átvert és visszament, és én meg itt beálltam rendőrnek, mert fél év múlva találkoztunk újra, mert kiderült, hogy megy az 50-es, meg az 52-es. Aha. Hát ez a hülye felszerelt Kispestre, én meg felszereltem Lőrincre rendőrnek, és nem voltak mobiltelefonok, úgyhogy fél évig nem tudtunk egymásról semmit.
Akkor ezek szerint rendőr lettél, és már le is szereltél. Eltöltöttél pár évtizedet a rendőrség keretein belül.
Hát gyakorlatilag 20 évet, ami ugye a munkakörömnek köszönhetően, mivel ilyen veszélyes anyagokkal dolgoztunk, így az 27-nek számított, és akkor így 2011-ben nyugdíjba tudtam menni, akkor nyitottam meg az érmeboltot.
És akkor most már csak érmékkel foglalkozol.
Igen, meg ezzel a két reliten zenekarra.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Mond, mi lesz úgy velünk, ha nem kell fel a nap? Vagy másképp süt már elfáradt sugarak, érnek el hozzánk, ó, miért nem vagyok már ugyanaz, aki voltam. Békével jöttünk, ébredt a világ, sírásod boldogság, illatos virág. Ezrével mennek, száz év is eltett, de emlékszem rád. Egyszer nem fog a kéz, elfogy a szó, elhagy minden, ami jó. Valahol számítottam rád, valahol vártam az égi csodát, valamit megvont tőled, rég kell, hogy lásd, ez egy szigorú játék. Valahol számítottam rád, kell dobognunk, mint fiatal szívek, villámló égbolt az ártatlan szemekben, fordítsd meg értünk, sarkán a világot, csak adj még egy percet, oh! Valahol számítottam rád, valahol vártam az égi csodát, valamit meg. Valahol számítottam rá. Valahol számítottam rád.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
Köszi, szevasztok.
Az imént az elmúlt szűk negyed órában már nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között arról, hogy gyerekkorodban, tinikorodban hogy találtad meg a Dombóvár mellett a különböző római kori érméket, és azokkal mit csináltál.
Nagy szerencsé, hogy ez már elévült.
Igen, meg beszéltünk arról, hogy a rendőrség berkein belül szolgáltál nagyon sok ideig is, most pedig ugye az érménkkel foglalkozol, és a zenével foglalkozol, de a zenével nem úgy, hogy akkor egy gitárt veszel a nyakadba, és fölállsz a színpadra, hanem hogy a rockzenészek, pontosabban két rockzenei együttes, ha jól mondom, tartozik hozzá, menedzser vagy.
Igen, a P-Mobilnak és az ős P-Boxnak a koncertügyeit intézgetem, foglalásait.
Hogy jött az életedbe a zene?
Hát régebben volt egy fesztiválom, amit viszont megörököltem, én mint vendég voltam jelen, volt egy Megyer Camp nevű fesztivál, és egyszer eltűnt a szervező ugye 24 órára körülbelül, a részleteket hagyjuk, és én a törzs vendég voltam, és mindenki hozzám jött oda, mivel tudták, hogy évek óta erről mindent tudok, hogy hol van, és így hozzám jöttek oda, hogy hé, menne az Anna és a Barbis, ki kéne fizetni, de nincs meg a szervező, és mondjuk szerintetek én fogom kifizetni. És akkor kimentem a kapura, ők is ugye tudták, hogy 10 éve oda járok, adjatok pénzt, a zenekart kell fizetni, és akkor kifizettem a következőt is, és akkor másnap előkerült a szervező, ennek az lett a vége, hogy jó, vendég voltam, de nyilván nem fizető akkor már, hogy amikor kiköltözött Angliába tulajdonos, akkor rám hagyta a fesztivált, és akkor a következő évben meghívtam a P-Mobilt is, és a Lóránttal ott ismerkedtünk meg, Schuster Lóránttal. Utána viszont kiderült, hogy nekem vannak kiadó buszaim, ezt ők kibérelték, és egy Barba Negrás koncert után, ami szerintem nagyon gyenge volt, hogy szerinted milyen volt? És mondtam, hogy nagyon gyenge. És a következő évben odajött, hogy nagy volt a szád, ugye látta a Sümegi fesztiválomon, látta, hogy meg tudom csinálni. Nagy volt a szád, akkor a következő Barba Negra a tied. És akkor dupla jegyár mellett dupla közönséget csináltam, és a fizetségem egy halászlé volt, emlékszem rá. Kérdezte előtte, hogy és mit kérsz a szervezésén? Mondom, figyelj, majd meglátod utána, annyit adsz, amennyit akarsz. Kimentem hozzá Sashalomra, és volt ott egy tál halászlé. És akkor mondta, hogy egyén nyugodtan. Emlékszel, mit mondtál koncert előtt? Na persze, annyit adsz, amennyit akarsz. Hát itt ez a halászlé, edd meg nyugodtan. Vizsgamunkára nem jár pénz. De holnaptól te vagy a P-Mobil szervezője, és minden koncertből kapod a pénzedet.
Egyébként te mit hallgattál? Mindjárt visszatérünk ehhez a sztorihoz.
Hát kiskoromban nagyon sokat, tehát fejbe tudtam a számokat, meg ilyesmit.
Rocker voltál.
Persze. Hát most egy Dollyról nem vállaltam volna, nagyon jó zenekar, meg minden, de akkor se. Tehát én ezen nőttem fel, meg ezt hallgattam amúgy is. Meg rockfesztiválon, bocsú, meg mellett is, ahol megismertem.
Az elmúlt szűk negyed órában elég sok mindent említettél, hogy mi az, amivel foglalkoztál eddig. És most bejött egy újabb kör, hogy vannak kiadó buszaim. Mi az, amivel nem foglalkoztál még eddig, Péter?
Hát nagyon sok minden van, de tényleg, de én mindig azzal foglalkozok, amivel szeretek foglalkozni, az a nagy szerencse, hogy megtehetem.
És akkor ez azt jelenti, hogy ha bármilyen megjelenése van az említett két együttesnek, akkor te vagy a háttérben, tehát hogy te vagy, aki ezt a két együttest, a P-Mobilt és az ős P-Boxnak a különböző megjelenéseit gründolod.
Igen.
Hogy történik egyébként egy ilyen meló? Egyeztettek mindig az együttes tagjaival, Schuster Lórival, stb. És hol szeretnétek megjelenni?
Hát az elején mindent egyeztettem, de aztán abban a pozícióba kerültem, így 8-9 év után, hogy ami nem nagyon volt a mobil körül ilyen ember, hogy dönthetek. Tehát dönthetek gázsikról, dönthetek elvállalásokról. Tehát a Lorent régebben ezt nagyon sokkal keményebben fogta, tehát csak ő dönthetett minden, de rájött, hogy sokkal egyszerűbb dolga van, hogyha van egy megbízható ember, aki ezt megcsinálja helyette.
És akkor azt elettél.
És azért lettem.
Figyelj, egy dal biztosan tudunk említeni, ami egyébként a másik fontos profiloddal összevág, már említettem, ugye?
Hát igen, de ezzel mindig kacorászok, mert a Lórát mindig elkéri tőlem a 2 forintosokat, és hát szerinted hány kiló 2 forintos gyűlik össze, ha volt az érmeboltba. Tehát az emberek erre sajnos azt hiszik, hogy egy érmebolt az ilyennel foglalkozik, és a 2 forintosokból élünk meg, pedig azt nagyon nem lehetne, mert körülbelül 30-50 forintot ér darabja, hogyha valakinek kell, de hát ezt így kilóra vesszük.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye manapság már nincsenek 1 forintosok, 2 forintosok, 5 forintossal kezdődik ez a legkisebb pénzérme, de a korábbi 2 forintos, amit legutóbb vontak ki a forgalomba, az 2 forintot ér, vagy semmit nem ér?
Hát a legutolsó semmit, annak a jótomt, akkor nagyobb az anyagának az értéke, mint amennyit ért, tehát 2 forint van ráírva, ugye, és a benne lévő rész meg talán 5 forintot ért, tehát valakik ezt csinálják is, hogy beolvasgatják, akinek van hozzá türelme.
És a korábbi 2 forintos, az úgynevezett bélás, amiről az a bizonyos dal szól,
hát az mennyi? Pedig ilyen 30-40 forintot ér körülbelül. Van egy bizonyos évjárat, az 1986-os, az egy kiugró év volt, mert akkor nem adtak ki a forgalomba, csak a gyűjtőknek szánt ilyen műanyag csomagolásba, és azért olyan 15-20 ezer forintot körülbelül. De csak a 86-os és csak verdefényes állapotban, de ez hozzáteszem, mert holnap már meglepnek ilyen ütött kopott 86-osokkal. Szóval az, amit még egy laikus nem tud, hogy ha van egy érme, ami tökéletes, meg van egy, ami kopott, 4-5 tartásfokra vannak osztva, tehát megvannak ilyen szakmai zsargonok, hogy a kopottságnak az a szintje, ez milyen tartásfoknak felel meg, akkor azok között 20-szoros, 50-szeres különbség is lehet.
Még egy-két érmére szeretnék rákérdezni a közelmúltból, aztán foglalkozunk majd a magyar történelem különböző korszakainak különböző érméivel, amivel kapcsolatban egyébként nem sokára árverés is lesz. Ez az elmúlt 30 évben történt valamikor állítólag, lehet, hogy csak urbánus legenda, hogy volt egy 200 forintos, nem a jelenleg forgalomban lévő, hanem nem tudom, egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt forgalomban.
Már el is árultad a választ a kérdésbe rafinált módon. Urbánus legenda.
Igen.
Mindegyikben 93-tól 98-ig adták ki, és azt kell tudni, 93-tól 94-ig tömegével adták ki, a 95-ösből már kevesen van, tehát amíg a 93-94-esek, azok mindig a benne lévő ezüstárat érik, ami most körülbelül 3500-4000 forint, addig a 95-ös évjárat az az ilyen 10.000-15.000 forint körülve, hogyha gyönyörű, és a 97-ben és 8-ban adta ki limitáltan gyűjtőknek, ilyen szigorúan csak ilyen papírtokba pár ezer darabot, azok pedig 40-50.000 forintok egy darab, de ilyen kupacokat senki ne álljon el megnézni, mert hogy nem fog bent találni, de sok sikert egyébként, ha valaki mégis hozza be hozzánk.
Igen, mert állítólag ott akkor az volt, hogy azért vonták ki azt a forgalomból, mert túl nagy volt benne, és ez az urbánus legenda része, túl nagy volt benne az ezüst tartalom, és akkor azért gyűjtötték az emberek, mert többet ér, mint a névérték.
Igen, egy idő után az ezüst tartalom meghaladta a valódi értékét, de az is urbánus legenda volt, és a mai napig jönnek be úgy az üzletbe, hogy de az enyém többet ér, mert ez 93-as, és hogy ebbe több az ezüst. Nem, hát az a magyar állam nem hülye, hogy össze-vissza rakosgassa az ezüstöt, hogy egyikébe ennyit rakok bele, másikébe annyit. Ez mindegyik pontosan 12 gram, és pontosan 6 gram ezüstöt tartalmaz.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter, numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
Köszönöm, szavaztak.
Beszéltünk már a Bélásról, a két forintosról, meg a két forintos dalról, mert egyébként menedzser is vagy, méghozzá P-mobil és ős P-box kapcsán. Megbeszéltünk arról a bizonyos 200 forintos, a 90-es években volt forgalomban, hogy akkor az többet ér, vagy nem ér többet, mint a névérték, mert ezzel kapcsolatban volt urbánus legenda. Foglalkozunk azzal, hogy nem sokára aukció lesz, ahol egyébként a magyar állam, vagy a magyar történelem lényegében 1000 éve megjelenik különböző érmék formájában.
Így van. Hát ez egy közel 1000 tételes, 999 tételes aukció lesz, ahol az Árpád-háztól kezdve gyakorlatilag a dualizmus végéig, Ferenc József végéig jelennek meg az érmék. Ez egy ilyen korszakon átívelő gyűjtemény, ami most kalap alá, csalá kerül.
Melyik a legértékesebb? Mit tudhatunk egyébként?
Hát a legértékesebb az 1830-ban 5. Ferdinánd koronázására vert 15 dukát, tehát 52 gram súlyú aranyérme, amiből talán a szakirodalmak szerint 3-4-5 példány létezik.
999 darabot említettél, elmondtad, hogy melyik a legdrágább, és milyen különlegességek lesznek. A legdrágábbról már beszéltünk, de nyilván egy csomó különlegesség van, ami lehet, hogy nem ér annyit, mint az imént említett 5. Ferdinándos érme, de hogy a gyűjtőknek nagyon fontos lehet, mert
igen, például ebben az aukcióban debütál egy olyan darab, ami még soha nem volt katalógusban, az 1556-os Szapolyai és Izabella Szapolyai anyukája volt, akkor tértek vissza Erdélybe, és egy 1556-os obulus, aminek semmilyen katalógusban és a Nemzeti Múzeum gyűjteményében sincs semmi nyoma, hogy ezt ismerték volna, ezt a típust egyáltalán. Az obulus az a dénárnak a váltó pénze volt, tehát egy ilyen abszolút, egy ilyen kis körömnyi, félkörömnyi pénz, de akik ezt gyűjtik, azoknak ez nagyon nagy trófea.
Említetted, hogy az Árpád-házi királyok korától egyébként meddig Ferenc Józsefig vannak érmények?
Ferenc Józsefig, igen. Hát gyakorlatilag a második világháború végéig.
Melyik a legrégebbi?
Nincs első világháború igen. végéig.
Melyik bocsánat. A legrégebbi?
A legrégebbi az talán második Béla. Hát a 11. századtól kezdődik. Tehát Szent István, az mindig szokott lenni minden aukcióban, de most véletlenül pont nem volt Szent István, amikor raktuk össze.
Ezek milyen anyagból készülnek egyébként?
Ezek
a bizonyos. Mindegyik ezüstből készül, mert hogyha aranydénáról, vagy aranyforintról beszélünk.
Arany és a dénár az egymást kizáró fogalom, tehát az arany az nem lehet dénár. A dénár az mindig ezüst. Olyan történt a századok során, hogy amikor így kicsit rosszabbul érezte magát az uralkodó, akkor a saját pénzét elkezdte hamisítani, és akkor egyre nagyobb százalékarányban jelentek meg benne az ötvöző anyagok, de gyakorlatilag hivatalosan mindezüstből készült.
És hát nyilván a kor dokumentumok megjelennek rajta, mármint, hogy vagy például az uralkodó oldalnézetből, vagy a megfelelő politikai, vagy gazdasági jelmondatok.
Hát ez már később, tehát az Árpád-ház azt, aki szereti, az nagyon szereti, aki nem szereti, az nagyon szereti, mert ez gyakorlatilag a kezdeti árpádházi pénzek az azt jelenti, hogy van egy kereszt és 4 pötty és 3 rovátka. Ezek így váltakoznak. Mm. Tehát a numizmatikusok számára az mindig egy furcsa dolog, hogy a szépen kidolgozott, abszolút részlet gazdag, hogy a fülszőrét láttad egy római császárnak egy római vereten, eljutottunk oda a 11. századra, hogy visszatértünk oda, hogy körömnyi pénzek, és 4-5-3 vonal, és az egy pénz. Aztán ez, ahogy teltek, múltak az idők, ezek fejlődtek, és a 13. században már újra megjelentek a normális minőségű érmek.
Azon gondolkodom egyébként, hogy a technológia fejlődésével nyilván megjelentek a hiper-szuper gépek, és akkor az akármilyen pénzverdékben ezeket a bizonyos érméket manapság pikpak megcsinálják másodpercek alatt. De hogy annak idején, nem tudom, hogy 600 évvel ezelőtt, 800, 1000 évvel ezelőtt, azért milyen művészi, milyen minőség, milyen mérnöki munka kellett hozni, hogy mennyire nem volt szabad, hogy remegjen az ember keze, aki ezeket szépen tilitorigálta be, mert gondolom akkor ilyen gépek még nem léteztek, amivel sokszorosítani lehetett ezeket.
Na, hát nem léteztek ilyen gépek, de ez az igény sem volt, mint ma, hogy tehát ma az MNB, ugye, amiket minden évben kibocsát emlékérméket, tehát a mai napig is a Nemzeti Bank, sokan civilek nem tudják, csak a gyűjtők, hogy bocsát ki emlékérméket a Nemzeti Bank minden évben 8-10 darabot, ennek körülbelül a fele ezüst, a fele színes film, és akkor minden évben kijön 1-2 aranypénz is, és a civil ismerőseim mindig rácsodálkoznak, hogy van 500 000 forintos érménk? Igen, van. Most ezeket kapszulába adják ki, és ilyen gyönyörűek, hibátlanok, mindegyik 100-ból 100 úgy néz ki. Hát ez a középkorban nem így volt, tehát gyakorlatilag, hogyha hogyha volt egy kis hiba a pénzen, vagy félreverték valami, attól azt még ugyanúgy használták, tehát nem méricskélték az elkészítés után a mehósok, hogy az még jó, vagy nem. Egyre ügyeltek, hogy a súlya az ugyanaz legyen. Tehát gyakorlatilag ott ott a használatban az volt a lényege, hogy az a tallér az 28 gram legyen, és még véletlenül se legyen 24 gram.
És úgy dolgoztak egyébként, hogy nem tudom, egy ilyen kovács műhelyben, vagy fényzverő műhelyben, ott ültek 10, és akkor nem tudom, naponta mindenki megcsinált 5 darabot, 10 darabot, aztán utána azt dobták ki a népnek.
Nem, mert ez sokkal gyorsabban ment, tehát ott is azért százas nagyságrendben csináltak meg. Hát gondolom, van egy alsóprés, felső, oda teszed rá, tehát azért ez egy elég gyors munka.
Ja, hogy akkor ezt nem vésővel meg kalapáccsal csinálták.
Hát azt, egyszer kellett kivésni azt a verőformát, amivel csinálták a verőtövet. De azt nem kellett minden érménél újra vésni. Tehát volt, hogy elkopott, de az nem egy érme volt, hanem mondjuk 5000 vagy...
Legendák erre vonatkozóan, vagy ezzel kapcsolatban vannak-e, hogy azt mondja, hogy elkészült az első, a mintadarab, ránézett az uralkodó, nem tetszett magamnak, úgyhogy akkor jöhet a felnégyelés.
Hát Rákóczinál van egy olyan, hogy Rákóczinak van egy olyan verete, amin a portréja van, egyetlen egy olyan verete ismert, amin a portréja van, és ott a legendák szerint az azért nem lett, mert későbbi vereteken ilyen Madonna van inkább, tehát ennek egy példánya van a múzeumban, ha jól tudom, és azért nem lett belőle sorozatgyártás, mert meglátta a saját portréját, és pont ez történt, amit mondtam. Nem tetszett magának, és elzavarta a mestert. És utána tegyetek rá inkább világot, virágot, meg Madonnát, meg címert. És akkor az lett, hogy Madonna, másik felén pedig Rákóczi címer.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.
Mikor a két karodba zár, A sok seb után végre itt vagy mellettem, és ígérem minden porcikát a végzetem. Már alig várom, hogy igent mondjak neked, és szemed számol minden mozdulat, érzelem. Senkire, akkor tudd meg, nekem te vagy a mindenem, mikor a két karodba zársz, még úgy is tolnak a távolság, úgy elvesztek mind a percben, örökké talán elég benne, mikor a két karodba zársz.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig az érmék világában, a numizmatika világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Molnár Péter, numizmatikus. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok.
Meg annyi érméről beszéltünk a magyar történelem különböző korszakaival, uralkodóival kapcsolatban, meg az érmék gyártásáról, készítéséről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy hogy néz ki egy ilyen numizmatikai árverés, kb. Ugyanúgy, mint egy, nem tudom, galéria árverés, amikor festmények meg szobrok kerülnek kalapács alá?
Hát lényegében régen valóban így nézett ki, és még vannak olyan cégek, amik őrzik is ezt a hagyományt, de leginkább csak a legnagyobb, akik a világon vezető cégek, ugyanis a Covid-nál ráébredt a szakma, hogy a leütési árak semmivel nem lesznek kisebbek attól, hogy ott ül valaki a Kempinski-be, a nagyterembe egy 8-10 milliós költséggel, vagy pedig otthon a számítógép előtt a számítógépről nyomja végig az aukciót, nem lettek kisebbek az eredmények. És ugye mivel ezt a Covid-nál megszokta a szakma, ezért nagyon sokan, akik addig csináltak kis terem aukciót, most már nem nagyon csinálnak, tehát gyakorlatilag a numizmatikai élet 80-90% az interneten zajlik.
Most az van egy ilyen árveréssel kapcsolatban, hogyha abból indulok, nem tudom, hogy egy akármilyen galériás árverés, hogy akkor nem tudom, szobrok vannak, meg festmények vannak, az, aki szeretne licitálni rá, lehet, hogy előtte oda szeretne menni és megnézni. Érméket. Meg lehet egyébként ilyen különböző kis nagyítókkal nézni az árverés előtt? Van erre lehetőség?
Természetesen, hát van egy belvárosi szalonunk, ahol gyakorlatilag ahogy kiírtuk az árverés, másnap már megjelent egy osztrák család Bécsből, és pont ez történt, hogy ők végignézték. Még nem is voltak az érmék összekészítve megtekintésre, csak a raktári tálcákon evertek, és akkor nagyon gyorsan meg kellett csinálni, hogy meg tudja nézni a család, ha már Bécsből ezért idejött, és kinéztek maguknak 5-6 érmét, és valószínűleg azokra fognak licitálni, tehát mindenki meg tudja nézni a szabad szemmel, ami mielőtt licitálna. Ez az alapelvárás.
Ezek a bizonyos érmék, ezek úgy vannak a különböző tulajdonosok birtokában, mint a képek a múzeumban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, csak fehér bársonykesztyűvel fogjuk meg, vagy aki ezt megvásárolja, mert hogy éppen ő adja a legtöbb pénzt érte, az otthon nyugodtan, nem tudom, fogdoshatja, zsebre teheti, viheti magával, és akkor mutogathatja mindenkinek.
Na hát ebben megoszlanak a vélemények, tehát vannak olyanok is, akik az antik pénzeket is kesztyűvel fogják meg, én nem vagyok ennek a híve, tehát én szeretem megfogni az érmét, megszagolni az érmét, és vannak, aki csak fehér kesztyűvel, és csak plastiktokba. Amerikában például annyira divat a plastiktok, hogy nem is nagyon lehet, ott vannak ilyen minősítő cégek, akik egy ilyen nyithatatlan plastiktokba becsomagolják az érméket, és ott szinte csak azt vesznek, tehát én ezt nem tudom elképzelni, mint aki szerelmese az érméknek, hogy én egy műanyag dobozon keresztül nézegessem, és ne tudjam megfogni, és a szélét megnézni, mert abban mondjuk nem látszik a pereme. Tehát sokan vannak, akik kesztyűbe szeretik megfogni, de ez inkább a modernekre jellemző, mert most már olyan felületű érmeket gyártanak, aminek, hogyha belenézel, ilyen tükörszerűen látod magad ezek a proof érmék, és ezeket egyszer megfogod kézzel, és örökre ott marad rajta az új lenyomatod, mert nem lehet nyom nélkül eltüntetni. Hát ez egy 16. századi tallérnál nem fordul elő, amit ott is dobálgattak különböző edényekbe és mindenfélébe.
aki belekezd ebbe az érmegyűjtésbe, vagy ezzel foglalkozik, az azért foglalkozik ezzel, mert hogy szerelmese ezeknek az érméknek, ezeknek a műalkotásoknak, vagy azért, mert hogy egyébként ez befektetés, értékálló.
Mind a két választ elmondtad rafinált módon, és van egy harmadik is, aki mindkettő. Tehát a gyűjtők egy része csak azt néz, nem, az a kevesebb, aki csak azt nézi, hogy neki az minden áron, tehát mindenkiben van egy kis matematika, mindenki szeretne jó áron megkapni dolgokat, de van aki azért, mert ő neki pont az a darab hiányzik, vagy mert szerelmes abba a darabba, akkor hajlamosabb följe menni, erre épülnek az árverések, tehát ezért jobb eladni egy árverése, mint egy ilyen statikus webshopba, mert hogy születhetnek meglepetések, hogyha találsz két olyan embert egy aukciós teremben, vagy a neten, akik mind a ketten szerelmesek a darabba, akkor fordulhat elő az, hogy nem tudom, a 46-os 100 forintos ...nak a beállt ára éveken keresztül, azt te még nem láttad biztos, mert nem gyűjtett, egy ilyen kék színű volt a háború után első 100 forintos, évekig 100-150 ezer forint volt, és az egyik vaterás aukciómon 450 ezerért elkett, mert hogy kettő olyan ember találkozott, akiknek mindegyiknek kellett, és mindegyiknek volt háttere, hát az előbb-utóbb az egyik megunta, de ilyenkor születnek a rekordárak.
Azt említetted, hogy a 46-os kék színű 100 forintos, hogyha már kék, akkor egy kicsivel másabb szín, lila, az 500 forintosra emlékszem, de hát az mikor, az 80-as évek, vagy 90-es évek?
80-tól, ugye, nem, az 69-től volt 80-ig, az volt az utolsó
kiadás. És az 500 forintos volt.
Hát abból, ha valakinek van ma egy hajtatlan példány, akkor az 20 ezer forint.
Hoppika, az 500 forint, az komoly.
Az 5000-es pedig 80 ezer.
80 ezer forintot
ér. Ha valaki megőrizte hajtatlanul az 5000 barna, barna 5000.
És abban volt csík még, ugye?
Igen. Aztán vannak olyan változatok, hogy például kifelejtették a csíkot, akkor már mindjárt 300 ezer lesz az ára.
Ó, van ebben azért pénz.
Hát igen, de mondom, általában ezt nevezzük mi modern numizmatikának, tehát ez nem a klasszikus numizmatika, de ebben is vannak érdekes variánsok.
Még egy-két kérdés az aukcióhoz, ami július 5-én lesz. Mi az összkikiáltási ár?
Az összkikiáltási ára az olyan 350 ezer euró, tehát ilyen 120 ezer forint körülbelül, vagy 120 millió forint, bocsánat, körülbelül. És ennek a becsértéke körülbelül ennek a duplája majdnem.
Aztán majd meglátjuk, hogy mi válik belőle valóra. Ilyenkor egyébként az összes érme el szokott menni, vagy valami megmarad?
Hát az általános tendencia, hogy ilyen 7-10% megmarad.
Na, egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, olyat lehet-e még, mint amit te csináltál gyerekkorodban, tinikorodban, hogy valaki talál valamit, valamilyen mezőn?
Hát találni lehet persze, tehát azt nem tényleg semmit találni, csak utána közvetlenül batyogjon el a jegyzőnek az irodájához, és adja le helyileg illetékes jegyzőn, ennek ez a törvényes módja, vagy hívjon fel egy múzeumot és jelentse be, hogyha talált valamit. Tehát elég kemény büntetéseket szabnak ki manapság azokra, akik ezt nem csinálják, ugye javaslom, hogy mindenki kap tegye ezt.
És hogyha a nemzetközi világot, a nemzetközi piacot nézzük, és nem csak a magyar érméket, akkor mi a legértékesebb egyébként? Vagy van olyan, hogy a legértékesebb érme vagy érmék a világon?
Hát a legdrágábban elkelt magyar érme az egy 1643-as harmadik Ferdinánd 10 dukát volt, ami egy cseh aukción 1,1 milliárd euró érkelt el.
Az komoly.
Plusz 20% jutalék.
Az komoly.
Hát ez volt eddig a legdrágább, amit eladtak. És magyar vonatkozású.
Amit a különböző hollywoodi filmekben látunk, olyan előforduló még, hogy nem tudom, valaki búvárkodik. Nézd, kalózhajó, nézd, nem tudom, Magellán érméi.
Hát ez, én is búvárkodom is, de még soha nem találtam egyetlen érvényt, sem rossz helyen búvárkodom. De tehát vannak érdekes történetek, amit a Györinak ugye sajtósunknak elmesélte, hogy egyszer mindig volt egy, ez nagyon érdekes történet, ez vicces. Ott három kisgyerek, akiknek a mama minden hónapban adott 100 darab világháborús pengőt, 100 forint darabja, söpörték vele az utcákat, nem ér semmit. És egyszer találtam köztük egy nagyon értékes érmét, vagy egy bankjegyet, ami nem pengő volt, hanem korona. És ezek a gyerekek azért ültek be, hogy házi bulit tartsanak hétvégén, majd átmentek a szomszéd utcába, a fejes tuminak a hangszerarzenáliába, akkor még megvolt ott a szomszédunkba, és vettek egy komplet zenekari felszerelést a pénzért, amit kaptak a bankjegyért, és a mama bejött következő kedden, és iszonyúan lecseszett, hogy de hát Péter, miért adta oda ezeknek a gyerekeknek ezt a pénzt? Csongolom, a piacra mentek volna, semmit nem kaptak volna érte. Tehát én mindig azt mondom, egyébként is erről ezzel szoktam figyelmeztetni a az ismerőseimet, hogy nem kell mindent hozzánk behozni, tehát nem akarok, de nem az vagyok, aki így befele úszik karral, tehát nem kell mindent nekünk behozni egy kérésem, vagy ne ilyen általános felvásárlókhoz vigyék be, hogy nem tudom, ez New Yorki arany felvásárlás, meg ilyenek, rettenető sok ilyen hirdetéssel lehet találkozni, gyakorlatilag specialistát kell keresni, bármilyen van, ha képeslapja van, keressen képeslap specialistát, ha érmélye van, keressen érme specialitást, de ne ezeket az általános felvásárlókat, mert csak rosszul járhat vele.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Te ott leszel, úgyis mellettem, a múltamat felégetném, ezt mégis majd magammal viszem. Nem, mert tudom. Te vagy a szív, amit ír, a szó, ami jó. Te vagy a hang, amit hallok, ami nekem szól. Te vagy a láng, amit ég, a tűz, ami hajt, ami mondja a fény, ami életben tart. A küzdelem, amiért itt vagyunk, még távolról sem ért véget. Indulok, félelem nincs bennem, mert tudom.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló következik, vasárnap van, hogy mi a mai menü, ez most derül ki. Szia, Laci, már amit hoztál.
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Hétvégére Kertész Viktor könyvét hoztam el, ez a Végtelen megszelídítése, kísérlet a felfoghatatlan megragadására című könyv. Azokra a kérdésekre keresi a választ ez a mű, hogy például mi a közös a végtelen megnevezésében a világ szinte összes nyelvében, mi a különbség a tér és az idő végtelenségének képzetében, és hogy hogyan tükröződik a végtelen a képzőművészetekben. Persze ez még csak a kérdések egyik fele, akit érdekel a további kérdés halmaz, az tehát válassza Kertész Viktor könyvét.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm. Now it's kinda strange when I'm thinking about you, and it messes me up knowing that we're through. I've been right the entire time since I saw you for the first time, and your tempting smile, which you couldn't get rid of while looking at me, and I couldn't resist showing you what I see. It's symbiotic what we felt before, contradictory to everything, making me unsure. Leading to games I've never wanted to play, it's never good and pride gets your way. Didn't take action, ignoring what we fear. The pain we've been through and anxiety left us behind in this uncertainty. As tough as the feelings are gone, we don't regret the things we've done. Although we treat each other like enemies, what's left behind are faded memories. It's symbiotic what we felt before, contradictory to everything, making me unsure. Leading to games I never wanted to play, it's never good, pride guides your way. I don't know what happened before.
you through all night. Swipe left, swipe right is what you do. Late at night, swipe left, swipe right
is what you do all night.
I don't know what happened before, but the things you've done made me unsure, baby. Take it easy.
Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló.